Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Új-Zélandra, Ausztráliát is meglátogatjuk, megnézzük majd a Kék-hegységet, aztán Sydney környékét bebarangoljuk, találkozunk majd vadtevékkel, és megnézzük azt is, hogy miért félelmetesek a bögölyök, hogyha az Ulurút, a nagyvörös sziklát megvámoljuk. Aztán a Kék-hegységgel kapcsolatban még sok-sok legendáról is mesélek önöknek, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes velem tartaniuk az elkövetkezendő egy órában. De Új-Zélanddal fogjuk kezdeni, tekintettel arra, hogy nagyon sok ismerősöm mondta, hogy hát ez a vágyaik ne további, hogy Új-Zélandra elmenjenek, mert hogy milyen csodálatos hely. Rengetegen a gyűrűk urából gondolnak Új-Zélandra. Két nagyobb és számos kisebb szigetből áll egyébként az ország, ugye a Csendes-óceán délnyugati részén vagyunk, és formailag egyébként monarchia, Új-Zéland államfője, az Egyesült Királyság uralkodója, tehát a mai napig is ezt azért, amikor itt vagyunk, akkor érezhetjük meg, láthatjuk sok helyen, és Ausztráliától nagyjából 2000 kilométerre fekszik Új-Zéland, nincs túlságosan közel, tehát szinte semmihez. Magyarország területének nagyjából háromszorosa Új-Zéland, és az biztos, hogy nagyon különös az állatvilág meg a növényvilág, hiszen messze van mindentől, ezért azért nem sűrűn terjedtek el a különböző növények, állatok errefelé, tehát tényleg olyanok voltak, hogy valóban egyedi és speciális az, amit Új-Zélandon találunk, például a különleges madárfajok. Mint említettem, ugye harmadik Károly az uralkodó, és hát ő az, aki az államfői tisztséget betölti, de van miniszterelnök, meg van főkormányzó is, és amellett, hogy az angol a hivatalos nyelv, amellett az új-zélandi angol az, amit használnak leginkább, és új-zélandi jelnyelv is a hivatalos nyelvek közé tartozik. Az Egyesült Királyság gyarmata volt egészen 1947. november 25-éig ez, 25-éig, és ekkortól már független. Nagyjából 5 millióan laknak Új-Zélandon, és ez azt jelenti, hogy bőven vannak olyan területek, ahol nem túlságosan sűrű a népesség, úgyhogy hatalmas, óriási zöld hegyek sokaságát találjuk. Jó párat ismerünk is már a különböző Gyűrűk ura filmekből és egyéb filmekből. Egyébként már az 1200-as években éltek itt emberek, a maori kultúrát honosították meg, és 1642-ben Tasman holland felfedező volt, aki megpillantotta a szigeteket, aztán James Cook meg feltérképezte az 1700-as évek második felében. Bálnavadászok éltek itt a maorikon kívül, fókavadászok, kereskedőhajók is megtelepedtek, csempészek is itt rakták le a dolgukat. És hát amikor már jöttek az európaiak, akkor két dolgot hoztak, burgonyát meg puskát. A burgonya termesztés meg a puska átalakította a maori társadalmat, mert hogy egyrészt elkezdtek termeszteni nagyon sok burgonyát, és fontos volt a földek szerepe jóval több, mint korábban, és a puskák pedig a törzsi háború kezdetét jelentették, mert hogy 1800-as években rengeteg-rengeteg harc volt, és aztán 1840-ben meg szépen a britek az egészet gyarmatosították, és érdekes egyébként, hogy azért amellett, hogy Új-Zéland egy brit gyarmat volt, amellett azért nagyon sok politikai újítás is fűződik Új-Zélandhoz. Például a nők a világon először itt kaptak szavazati jogot egyébként. A második világháború után Új-Zéland csatlakozott Ausztráliához és az Egyesült Államokhoz egy biztonsági szerződésen keresztül, aztán ezt később ugye az USA felbontotta, úgyhogy nem lett belőle hosszú távon nagyobb dolog, de minden esetre azért Új-Zélandon ezzel együtt is fejlődött a gazdaság, és lényegében a gyapjú volt a legfontosabb mindig is az életükben. Miután már függetlenné váltak, az 50-es évektől kezdve mindenhol juhokkal találkozhattunk, és hát a gyapjú mellett a tejtermékek is a komoly exportcikket jelentettek. 2015-ben például a sűrített tej nagyhatalma volt Új-Zéland. Tehát birkahúst, kecskehúst is, meg nyers fát is rengeteget vittek ki Új-Zélandról. Azért Új-Zéland, mert így nevezte el egy holland térképész mert hogy ugye tengerföld, és akkor új tengerföld, tehát nem egy bonyolult az elnevezése Új-Zélandnak. A legtöbb ember városokban él, hiszen vannak nagyvárosok, ugye Auckland, Új-Zéland nagyvárosa, és hát még pár nagyváros, és hát vannak kis falvak. Hozzáteszem, egyébként Új-Zélandon sok magyar él, relatíve sok magyar él, tehát vannak, akik ide költöztek, tehát 1000-nél is több a magukat magyarnak vallók száma. 2018-ban egészen pontosan 1638 fő vallotta magát magyarnak a népszámlálás szerint. Nincs túl sok ásványkincs, de rengeteg vízi erőmű van. A villamosára 80%-át vízi erőművekben állítják elő, és hát a mezőgazdaság még nagyon fontos, mint említettem. Rengeteg a tejtermék, amit kivisznek, a sűrített tejeket, a gyapjút, és sorolhatnám tovább. Új-Zélandra elsősorban azok a turisták érkeznek, akik kedvelik azt, hogy rengeteg utat szervezhettek a hegyekben, a gyönyörű vizesések környékére, minden üdezöld, kristálytiszta, tehát nem az a New York-i hangulat fogadja az ide látogatókat, meg hát jó messze is van, és hát főleg a természetkedvelők jönnek ide, azok, akik azt szeretik, hogy valóban semmi nincsen hosszú-hosszú kilométereken keresztül, csak maga a picit esős, picit borongós idő, a zöld gyepszőnyeg mindenhol, a kisebb-nagyobb hegyek, és akkor itt viszonylag jól érezhetjük magunkat. A természeti látványosságok azok, amikben bővelkedik Új-Zéland, tehát azért egy operaadás miatt ne ide utazzunk. Minden esetre a déli sziget keleti oldalán hajóra szállhatunk, bálnalesen lehet részt venni például, de néha delfineket is lehet látni. Északon vannak gasztroközpontok, ahol finom borokat kóstolgathatunk, és hát van egy nemzeti park, az Abel Tasman Nemzeti Park, ami valóban gyönyörű, és láthatjuk a hegyvonulatokat, a zöld természetet. Aztán egy gletszert is megnézhetünk, a Ferenc József gletszert, majd el lehet menni hajókázni a világ egyik csodájának tartott Milford Soundon. És az is érdekes, hogy hát rengeteg extrém sportoló is idejön, és Queenstownban valóban egymás után találkozhatunk ilyenekkel, meg hát állítólag a bungee jumping is innen ered, mert hogy a törzsfők régen kötéllel a lábukon leugrottak egy magas hegyről, és hát ezután minden törzsfő sántított, mondta a barátom, de minden esetre ez a bátorságnak egyfajta példája volt. Vannak gyönyörű gejzírek, iszapfortyogók, az is érdekes, és hát hőforrásokkal is találkozhatunk bőven. Van a végzett hegye, ugye, ami Tongarira, tehát ezt azért ismerhetjük a klasszikus filmből, és hát az is érdekes, hogy ha mindezeket látnivalókat megnéztük, akkor úgy érezzük, hogy egy kicsit megnyugodtunk, mert hát sok minden nem lesz, ami majd a nyugalmunkat zavarjuk. Christchurchben van villamos is, meg jó pár helyen van villamos is, de úgy általában autóbusz, amivel leginkább közlekedünk, a turistákat főleg kisbuszokkal szállítgatják. Gyakran kínálnak az étkezésekhez új-zélandi borokat, és természetesen a birkahús, meg a steak az, ami rendkívül népszerű. Fókával, delfinnel, mindenféle más állattal bőven találkozhatunk, hiszen a tengeri látogatások, tengeri túrák kihagyhatatlanok. Említettem már az Abel Tasman Nemzeti Parkot, nos, ha errefelé megyünk, akkor biztos, hogy megállunk egy városkában. Ez a Hévlak városka, ami azt mondják, hogy a világ zöld kagyló fővárosa, és rengeteg kagylót tudunk itt megcsodálni, meg enni is akár. Hatalmas gyalogtúrákat ajánlanak a turistáknak, és hát tény és való, hogy ezeknél aztán tényleg hegyre föl, hegyre le bőven tudunk sétálgatni. Az Abel Tasman Nemzeti Parknak gyönyörű a tengerpartja is. Elmehetünk egy olyan helyre, ahol gyönyörű aranyszínű a homok, és türkiz a víztükör, úgyhogy meseszép öblöcskék vannak itt. A tengeri kajakozás még nagyon népszerű, és sok turista vállalja ezt. Persze leginkább a bátrak, mert a hullámok azért nem kicsik szerintem. Van egy járdekő csiszoló műhely, ahová rengeteg-rengeteg turista érkezik. és ezt is sokan megcsodálják, hogyha valaki ide látogat. Meg hát, mint említettem, a természeti látványosságok, a gletszerek még híresek. A Fox Gletszer az nagyon ismert, meg vannak a palacsinta sziklák, ez egy furcsa sziklaképződmények itt Új-Zéland környékén. Ezeket is mindig megnézik a vendégek, hogyha már ide látogatnak. Hatalmas jégtömegeket láthatunk a hegyekből indulva egészen a tengerszintig, aztán szép lassan ugye egyre vékonyodnak, és a végén pedig így valami folydogál ki így a tenger felé, tehát érdekes látvány mindegyik, meg hát vannak olyan gletszerek is, ahol igazából az egyik időszakban így befagynak, a többi időszakban pedig egy gyönyörű vízesést látunk, hogy ezek is nagyon szépek. Sokszor úgy érezzük magunkat Új-Zélandon, mintha mondjuk Ausztriában vagy Svájcban lennénk a téli időszakban, bizonyos évszakokban, vagy bizonyos időszakokban, de hát vannak olyan részek, amikor meg már jobb az idő, és kevésbé fúj a szél, de azért vinni kell mindenképpen jacket, ha ide érkezünk, meg kabátot. Van olyan tengerparti szakasz, ahol libegőt is építettek, és ezt is kipróbálhatjuk, hogyha így tartja a kedvünk. Queenstown és környéke még nagyon népszerű, itt is vannak komoly túraútvonalak, a környékén gyönyörű kis falvakat találunk, és a Gletszer által táplált tavat is meglátogathatjuk. Az Auraki Nemzeti Park még az, ami a turistáknak érdekes mindenképpen. Egyébként Új-Zélandon 3000 méternél magasabb hegyek sokaságát találjuk, 27 3000 méternél magasabb hegy van, ami azért elég komoly szám, és hát ezek közül vannak egészen gyönyörűek is. Jó pár olyan is van, ahová csak a tapasztalt túrázóknak ajánlom, hogy egyáltalán feljöjjenek. Új-Zéland fővárosa Wellington. Itt találunk viktoriánus korabeli házakat, a meredek domboldalokon, és innen aztán csodálatos a kilátás az öbölre, és hát Új-Zélandnak van egy nemzeti múzeuma is, a Te Papa, és itt megnézhetjük, hogy régen hogyan éltek azok, akik elsőként benépesítették Új-Zélandot. Földrajzi, történelmi, kulturális túra ez, de az állat- és növényvilágot is bemutatják. Wellington egyébként nagyjából egy napot ér meg, szerintem hosszabb időt akkor töltsünk el itt, hogyha tényleg úgy érezzük, hogy nagyon sok az időnk, és mindent fel akarunk fedezni. Érdemes viszont elmenni a Tongariro Nemzeti Parkba, ahol kis településeket találunk a hegyek közelében, és innen aztán elindulhatunk túrázgatni. Jók az utak, aszfaltozottak, mindenhol sárga vonal van így középen, egyszerű eljutni kis busszal, autóval, és szinte mindenhova, bűnözés nem nagyon van. A Gyűrűk Ura hatalmas fellendülést hozott az új-zélandi turizmusba, mindenki meg akarta nézni a végzett hegyét, 2287 méter magas Gauruhoában mindenki el akart menni, és hát túrázni is sokan eljöttek ide, meg keresik azokat a helyszíneket, amelyek a filmből ismerősek. Nem véletlen, hogy Új-Zéland komoly pénzt áldozott arra, hogy a Hobbitot is itt forgassák, legalábbis jó pár jelenetet, ami éppen nem valami animációs munka. A hőforrások azok még érdekesek. Ilyen gőzölgő, sár bugyogókkal teli közparkot is találunk az egyik településen, a Rotorua-tó partjánál, és hát valóban a Kén városának is hívják a Rotorua nevű települést, érezni fogjuk, hogyha beleszippantunk a levegőbe, hogy vajon miért. A kénes tavak, a kénes fürdők világa ez, amikor kijövünk, akkor hideg van, és gyorsan fel kell öltözködnünk, de egyébként a meleg, kénes, büdös, sáros vízbe fürdünk, akkor az állítólag jó hatással van az egészségünkre, hát adja Isten, hogy ez így legyen. A déli félteke legmagasabb építménye a 328 méteres Sky torony, és innen bungee jumpolhatunk is, meg gyönyörű a kilátás is, hát ki mit akar. Mondom, hogy azért az extrém sportok kedvelőinek azért fontos mindenképpen Új-Zéland szerintem. A legnagyobb város Auckland, de nem ez a főváros, hanem Wellington, és Rotorua település még ami fontos. Itt van egyébként egy rezervátumfalu is, ahol a maori hagyományokkal ismerkedhetünk meg. Aucklandben a Sky toronyba érdemes felmenni, és mindenképpen érdemes elmenni a tengerparti sétány valamelyik éttermébe vagy bárjába szintén. Ez már egy üsgőbb település, és a tornyon kívül azért találunk itt nem csak gyarmatosításkori pár épületet, hanem modern felhőkarcolószerű építményeket is, úgyhogy ez is mindenképpen érdekes. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, amikor arról kérdeznek, hogy vajon Új-Zélandra elmenjenek-e, én azt tudom válaszolni, hogy habitus kérdése. Aki szeret túrázni, imádja azt, hogy hegyről fel, hegyről le, itt aztán bőven mehet, akar szép vizeséseket nézegetni, szereti azt, hogyha egy kicsit hűvösebb az idő, és nincsen gondja azzal, hogy rekkenő hőségben kell túráznia, mert biztos, hogy azért fújni fog a szél, ha mondjuk felmennek a végzethegyének közelében valahova, vagy akár kabát is kell, hogyha még magasabbra mennek. Ha szereti a vadregényes területeket, az érintetlen természetet, és vállalja azt, hogy sokat sétál, sokat kirándul. Ha imádja az extrém sportokat, akkor azt gondolom, hogy itt bőven megtalálja a bungee jumpingtől a raftingon át, meg a legkülönbözőbb sportolási lehetőségekig azt, amire vágyik. Tehát Új-Zéland lehet ilyen értelembe véve a csodák birodalma, hogy úristen, milyen gyönyörű, milyen szép, hú, milyen gletszer, hú, milyen jégfolyó, jaj, de érdekes a terület, a klíma. Ha meg arra vágyik, hogy na hát akkor most New York-i hangulatot szeretnék, meg kellemes, gyönyörű napsütést, homokos tengerpartot, hát akkor ugye a Maldív-szigetet azért nem Új-Zéland fogja kiváltani. És hát, hogyha szeretne elmenni egy jó előadásra, egy érdekes kulturális élményre vágyik, akkor is inkább Budapest-Milánó tengelybe kell gondolkodni, esetleg még New Yorkba elmehetünk, de tehát Új-Zéland másról szól, habitus kérdése, meg hát az is a kérdés, hogy ugye most családdal, vagy hogyan érkezünk, mert mondjuk egészen kisgyerekkel, hát Új-Zélandot szerintem nem tudja úgy értékelni, hogyha el akarunk vonulni a világtól, akkor itt azért találunk olyan helyet, ha ki akarjuk próbálni, hogy mit bírunk ki az adrenalin szintünk növelése érdekében, mit teszünk meg, hát akkor itt azért vannak kihívások, vannak helyek, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy nagyon az ember igényszintje meg habitusa határozza meg, hogy azt mondja Új-Zélandról, hogy ez a csodák birodalma és mesebeli hely, és a gyűrűk ura az igazából nem adta vissza azt, hogy milyen meseszép dolgok vannak itt, és hát ez az igazi tünde birodalom, nem pedig az, amit a filmben láttunk, vagy azt mondja, hogy te jó ég, hát szélfetett az unalom, és hát mindig rossz volt az idő, állandóan fújt a szél, meg esett az eső, és közben a 20. helynél már nagyon untam. Tehát ilyen is lehet, meg olyan is lehet. Én azt gondolom, hogy tipikusan nem az az úti cél, hogy nem láttam még semmit a világból, akkor kezdjük el Új-Zélanddal. Bár hozzáteszem, hogy van olyan ismerősöm, aki kiment ide, és eltöltött 6 hónapot, dolgozott egy kicsit, kapott egy munkavállalási vízumot, mert arra is volt lehetőség, és jól érezte magát a végső soron. Hölgyeim és uraim, a műsor első felében Új-Zélandról hallhattak érdekességeket, a műsor második felében pedig elmegyünk majd Ausztráliába. Megnézzük majd a kék hegyeket, aztán beszélek önöknek a nagyvörös szikláról, arról is, hogy a koala macira és a kacsacsörű emlősre mi a jellemző, mi a megdöbbentő a viselkedésükben, hogyha turistaként találkoznak ilyennel mondjuk Ausztráliában. Aztán a bögölyökről is szó lesz, meg arról is, hogy kerülnek tevék Ausztráliába. Régen meg lehetett mászni az Uluru-t, most már ezt korlátozzák, mert hogy az aboriginálok, ugye a helyek szent helyként tisztelik, és hát most már ezt nem engedik így meg. De akkoriban még, amikor ott voltam, akkor több módon is meg lehetett nézni, tehát így, ahogy mondom, hogy mikrobusszal kivittek ott az üdülőtelepülésről, és akkor csinálhattunk fotókat, naplemente, napfelkelte, stb. Aztán volt egy olyan, hogy helikopteres túra, azt nagyon élveztem. Egyébként nem volt ez drága, tehát nagyon komoly dolognak tűnik, de errefelé egy természetes eszköz sokszor a helikopter, és felvittek nem csak az Uluru fölé, hanem elvittek a másik vörös képződményig. És ami fura volt, hogy ezt csak láttam, hogy ott rohangálnak a tevék. És volt, vagy nem tudom én, olyan 30-40 teve. És mondtam, hogy ez meg hogyan. És vadtevék, mondta a pilóta, de hát errefelé ugye az idegenvezető pilóta, a stewardess, az mind egy ember, mint említettem, kevés ember jut a feladatokra Ausztráliába, és hát kiderült, hogy valaki hozott be annó tevéket, és azok elszaporodtak, és akkor így most már vadon is lehet tevével találkozni Ausztráliában. Hát nagyjából úgy, ahogy a lovak is a spanyolokkal kerültek Amerikába, és aztán utána a mustangok, meg a mustang kultúra, meg vadlovak, hát milyen híresek lettek pedig, hát eredetileg nem is voltak ott a kontinensen lovak. Hát így most vannak tevék is Ausztráliában, vadtevék, de emuval, meg kenguruval, meg rendszeresen lehet találkozni. És A helikopteren kívül egyébként Harley Davidsonnal is, meg biciklivel is meg lehet közelíteni, az Uluru-t ilyen túrák is vannak, vagy éppenséggel lovon is kimehetünk. Tehát valóban a turistákat elkápráztató gépezet azért profi Ausztrália középső részén, és azt, amit úgy hívnak, hogy nagyvörös szikla, olyan módon, mértékben, és sokszor nézhetjük meg, ahányszor csak akarjuk, és hát persze a szuvenírboltokból sincsen hiány, ahol én vettem például egy hatalmas didzsgeridút, ilyen óriási nagy aboriginál hangszert, nem könnyű megszólaltatni, de ha mégis sikerül, akkor olyan egyedi a hangzásvilága, hogy azt se felejtjük el sose. Izgalmas további műsort ígérhetek, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes lesz velem tartaniuk a műsor második felében is. Egyébként, ha már a gasztronómiát még megemlítettem így a műsor első fél órájának vége felé, akkor arról talán annyit, hogy steak, birkahús, Ausztráliában ugye emu és kenguru, ezt is megkóstoltam. Hát a kenguru az olyasmi, mint nálunk a nyúl, tehát ott nem annyira védett, exotikus állatjaj, mint gondoljuk, hanem van kenguru veszélyjelző tábla, mert hogy annyira szaporák a kenguruk. Az emut is emu burgerként is felhasználják, és ilyet is ettem egyébként, tehát itt annyira nem tartják exotikusnak vagy nagy becsben, sőt a kengurúra sokszor lehet vadászni is. A koalát azt amennyire lehet védik, nagyjából, kacsasőrű emlősből se láttam ételt, de nem is vágynék rá, mert sajnálom, mert annyira kis aranyos cuki állat. De összességében azért főleg a húsételek a jellemzőek, de a borok ugye Új-Zélandon, Ausztráliában is jellegzetesek. Mondjuk nem volt akkora gasztronómiai élmény, mint mondjuk egy provanci látogatás, azért az igazsághoz ez is hozzátartozik. Ausztráliában, Új-Dél-Walesben található az egyik kékhegység, mert hogy ez tipikusan olyan név, amiből sok van a világon, a Vörös Kanyon, meg Kékhegység, meg hasonló elnevezések, meg Kék Laguna. Nehéz elmondani, hogy hol található, mert számos helyen hasonlóan nevezték el a természeti képződményeket. Nos, ez a kékhegység, ez Ausztráliában található, és egy nagyon kedves ismerősöm, gombkötő Marcel volt az, aki nemrég Ausztráliában járt, és mi találkoztunk egy könyvbemutatón, és akkor ötleteket mondtam, hogy hova menjen Ausztrálián belül, és Sydneynek a fortjairól is sokat meséltem neki, és ennek kapcsán gondoltam arra, hogy akkor ezt megosztom, ezeket az információkat önökkel, meg azokat is, amik még érdekesek lehetnek egy utazó számára. Gyönyörű képeket küldött egyébként az ausztráliai utazásáról a Világszám szerkesztőségének, és hát valóban tényleg a Sydneytől 50 kilométerre nyugatra található Kékhegység a nagy vízválasztó hegység része, és meseszép jó pár helyen. A legmagasabb pontja egyébként 1189 méter, és a világörökség részét képezi egyébként ez a mesebeli képződmény. Főleg homok meg mészkövekből áll, és a tengerparttal párhuzamos két vonulat lényegében ez a Kékhegység. Van egy keleti, na, az az igazi Kékhegység, hát az a klasszikus Blue Mountain tényleg, és ott igazából van egy olyan szakasz, ami valójában még magasabb is, mint az imént említett magasság, tehát tényleg az a valódi Kékhegység, és nagyon forgalmas kirándulóhely egyben, meg hát fantasztikus barlangok is vannak errefelé, vízesések, gyönyörű karsztos völgyek, van olyan völgy, ahol egy szikla résznél, ugye 600 méter, ugye az esés, hát bámulatos, meg persze veszélyes is, hogyha szelfit akarunk készíteni. Tehát tényleg gyönyörű a Kékhegység, és számos legenda fűződik a nevével kapcsolatban is, ugye, de tudjuk jól, hogy mivel egy hegy, hogyha távol van, akkor általában kéknek látszik, ugye a magyar kékes is azért lett kékes, mert ha messziről nézzük, akkor kéknek tűnik. Hát miként ugye az óceánoknál is ugye kék színnek látjuk sokszor, így a hegycsúcsokat is sokszor kéknek látszik messziről, de állítólag itt azért lett a Kékhegység Ausztráliában Kékhegység, mert hogy kékes ködbe borul a finom olajos kipárolgás miatt, és ezt az olajos kipárolgást, ezt az eukaliptusz fák bocsátják ki, és az eukaliptusz párolgás miatt kéknek látszódik a ködös rész, és ezért lett Kékhegység. Hát aztán vagy így van, vagy nem, igazából van egy olyan lehetőség is, miszerint egy kék szint láttak az egykori felfedezők az eukaliptusz erdők miatt errefelé. Összességében azt gondolom, hogy azért nem annyira exotikus ez a név, hogy bonyolult lett volna így elnevezni. Minden esetre, amikor az európaiak megérkeztek, akkor már nagyon sokan laktak itt, és a benszülött Gundungurra törzs tagjai lakták a hegyvidéket. A mai napig meg lehet nézni például azt a barlangot, ahol kézlenyomatok találhatóak. A Gundungurrák állítólag egy nagyon komoly törzs volt, és hát rengeteg legenda még a mai napig is fennmaradt, miszerint egy félig hal, félig hüllő élőlény egy másik félig hal, félig hüllő élőlénnyel küzdött, és a Mirigan és a Garangacs, na ez a kettő szörny, ez egymással küzdött állandóan, és akkor lényegében így keletkezett a világ, úgyhogy ilyen teremtéstörténet is van errefelé. Minden esetre a Kék-hegység meglehetősen régóta lakott, és hát manapság is azért könnyű emberekkel találkozni, de főleg turistákkal, akik rengetegen érkeznek ide, és vasúttal is eljöhetnek ide, autóval is nyugodtan a vizeséseket, vagy a három nővér sziklát meg lehet csodálni, hiszen van itt azért látnivaló bőven, és azzal kell számolnunk, hogy nyáron, amikor itt nyár van, akkor azért 22-25 fok is a hőmérséket, nincs az a rekkenő hőség, minél alacsonyabbra megyünk, annál melegebb van, azért a 28-30 fokot is elérheti a völgyeknél, vagy a sziklazugokban a hőmérséklet. Télen pedig nincs fagy, de azért hűvös hideg idő van, sokszor van köd, meg pára, és még olyan is előfordul, hogy a felső területeken havazik, tehát azért itt is van az évszakok között komoly különbség. És természetesen az eukaliptusz erdőkben vannak koalák. A koala maci ritka szimpatikus állat, mert rengeteget alszik. Én fogtam az ölemben koalát. Egyébként talán a Brisbane-i állatkert Ausztráliában az, ahol a legtöbb koalás fotót készítik, de Sydneyben is lehet koalával találkozni, és hát rögtön lehet látni, hogy ez egy nyugodt állat, békésen eszegeti a koala maci az eukaliptusznak a leveleit, vagy pedig alszik. Olyan sokat alszik, hogy igazából 20 órát is eltölt alvással, és amikor utána egy picit a boldult állapotból, ugye hát azért az eukaliptusznak erős kábító hatás van, ugye a kokain tartalma van, és amikor fölébred, hát akkor egy kicsit eszik, és szeretne párosodni, és aztán utána megint eszik, és akkor már kész. Tulajdonképpen 4 óra is kiütötte magát ismét, úgyhogy hát nem egy ilyen izgága élőlény. Minden esetre az eukaliptuszfát nagyon szeretik, sőt, hát annyira szeretik, hogy nem is esznek mást, úgyhogy elég válogatósak a koalák. Állítólag azért kellett egy időben Ausztráliában a koalákat ritkítani, mert hogy különben megették volna az eukaliptuszfák jelentős részét, és elpusztítják saját élőhelyüket. Minden esetre én azért sajnálom a koalamacikat, mert olyan aranyosak. Nekem meghökkentő élmény volt például kitömött koalamacit látni szuvenírboltban Ausztráliában. Hát így elborzadtam. Tavakban pedig vannak kacsacsőrű emlősök is. Itt a Blue Mountain Kékhegység környékén Ausztráliában. Na hát a kacsacsőrű emlős egy ritka mozgékony állat, míg a koalánál azt tapasztaltam, hogy csak úgy békésen üldögélt az eukaliptusz fán, hát helyesebben nem mindegyik üldögélt, hanem nagyon sokan így függeszkedtek, és úgy is tudtak aludni, hogy függeszkednek. Tehát itt tényleg így becsatolták a karjukat, lábukat, és akkor kész, úgy elaludtak, de volt, amelyik hozzásimult az eukaliptuszfa törzséhez, ami egyébként nem olyan vastag, tehát azért vigyázni kellene, hogy lepottyanjon álmában, de valahogy nem esnek le. Minden esetre a kacsacsőrű emlős sokkal kisebb, mint gondoltam. Én azt hittem, hogy ez egy nagyobb állat, de nem, hát ez egy olyan 25 centis állat, vagy talán még annyi sincsen, és valóban kacsacsőre van, és ugye tojásokkal szaporodik, de emlőiből szoptatja az utódokat, tehát egyfajta emlős meg madárkeverék, nagyon fura, meg az is érdekes, hogy hogyan mozog a kacsacsőrű emlős, mert hogy a kacsacsőrű emlős, ugye azt mondjuk, hogy emlősök osztályába tartozik, a kloákások rendjébe, és a kacsacsőrű emlősök családjába, tehát ezt most felolvastam, mert összeértem itt magamnak, hogy hivatalosan mi a besorolás, és hát az is érdekes, hogy egy ilyen tojásrakó emlős állat, de önmagában mondom, a mozgása az, ami, ha láttunk egy ilyen kacsacsőrű emlőst, ami rendkívül érdekes, mert hogy följön a felszínre, ott van egy pillanatig, és aztán viharos sebességgel lemegy a víz aljára, és ott elkezdi vadul az iszapott homokos részt így jobbra-balra mozgatva a csőrét kotorászni, és akkor hopp, megtalál egy rákot, vagy bármit ott bent, megeszi, megint följön a felszínre, megint visszamegy, megint feljön a felszínre. Tehát amikor láttam ilyen kacsacsőrű emlőst, az állandóan lényegében föl lemozgott tényleg, mint a motolla, és pont ellentéte volt a Koala Macinak. Úgyhogy tetszett ez a kacsacsőrű emlős, ilyen szimpatikus állatnak tűnt, bár a koala is szimpatikus állatnak tűnik. Hozzáteszem, nagyon nagyok egyébként így a karmai, de én koalát verekedni még sose láttam, bár mondjuk kacsacsőrű emlős sem. Amiből meg még sok van itt a Kék-hegység környékén, az a dingó. Hát a dingó az olyasmi, mint hogyha a kutya és a róka keveredett volna. Viszonylag nagyobb testű, és ilyen róka színe van neki, de kutya pofája. Lényegében valóban a kutya félék közé tartozik, és hát ugye a farkasnak a jegyeit is azért megtaláljuk. Tehát lényegében a róka, a kutya, a farkas, ezek nagyjából amikhez hasonlít, tehát a rókánál nagyobb, a farkasnál kisebb, nagyjából kutya termete van, nincs túl nagy szőre, és mondom, tehát ilyen rókaszínű, legalábbis amiket én láttam, azok hasonlóak, úgyhogy ha csak a pofáját néznék, akkor azt gondolnánk, hogy róka, ha a testét néznék oldalról, azt gondolnánk, hogy kutya, hátról meg farkas, hát ez a dingó. És bőven van belőle, és hát az kétségtelen, hogy azért gyorsan szaporodik, meg hát rájár a többi élőlényre, tehát ilyen értelemben azért vigyázni kell vele, mert akkor már nem lesz ennyire egyedi az élővilág, hogyha túlságosan elszaporodnak a dingók, de azért együtt egyébként emberre nem veszélyesek, márpedig Ausztráliában egyébként bőven vannak emberre veszélyes dolgok. Jártam például a középső részén is, az Uluru vagy Ayers-Rocknak nevezett területen, és ott például volt egy olyan kis házacska, hogy a legkülönbözőbb kígyó méregelni szérumok voltak, és ott volt a kígyónak a fotója, mert nem mindegyik kígyó méregnél ugyanaz az általános szer, és hát rengetegféle fajta kígyó van, és nagyon gyakori ez. És ilyenkor mindig meg kell figyelni, vagy le kell fotózni a kígyót, vagy agyon kell verni, és akkor vinni kell magunkkal. Amikor én ott voltam, akkor még azért nem volt annyira általános, amikor először ott voltam, az, hogy mindenkinek van mobiltelefon, és akkor mondták, hogy le kell ütni a kígyót, és akkor ki tudjuk választani, hogy milyen kígyóméreg elleni szérum szükséges, hogyha gond van. De hát az árcipő az természetes dolog volt Ausztrália középső részén. Meg hát vannak pókok is, meg mindenféle más dolog, meg nagy fehér cápa a korallzátonynál, úgyhogy az állatvilág az nem csak a barátságos koalákból, meg a kacsacsőrű emlősökből áll minden esetre. De hát az kétségtelen, hogy a Kék-hegység gyönyörű természeti képződményét érdemes lefotózni, hogyha Sydney környékén járunk. Sydney pedig az a hely, hogy pár dolgot, amikor megérkezünk, akkor rögtön megtanulunk. Bár hozzáteszem, nem könnyű megérkezni, mert szerintem talán jelenleg Ausztráliában a legnehezebb vízumot kapni. Hozzáteszem, ez korábban is így volt. Én tényleg bejártam a világot, 178 ENSZ tagállamban jártam 193-ból, és hát Ausztrália volt az, ahol kétszer visszautasították a vízum kérelmemet. De úgy, hogy az amerikai nagykövetségnél mindig 10 éves vízumot kaptam, és még örültek is, hogy megyek, mert volt olyan nagykövetük, akivel én jobban voltam, és még a Golf magazinnak, a Golf Digest-nek voltam a főszerkesztője, interjúkat is készítettem vele, és hát gyakorlatilag hát tudták, hogy ki vagyok, hát jól, tudjuk jól, hogy az amerikaiaknak azért mindig is jók voltak az információik, és hát tudták azt is, hogy ha valaki, akkor én csak olyan vagyok, akivel nyernek, mert majd elmondom, hogy milyen volt a turizmus az USA-ban, és hát mivel, hogy ott tényleg példaértékűen összerakott, ezért hát rosszul nem tudnak ebből kijönni, meg turistaként is gyakorlatilag jól érzem magam, és költök, tehát igazából joggal adták meg a 10 éves vízumot, és ilyen értelemben nem volt semmilyen gond, de hát az egzotikus országok sokaságába is mind hamar bejutottam. Na most Ausztráliában kétszer visszautasították, és hát ilyenkor ugye az az indoklás, hogy ezt megtehetjük a cukor a füledbe. Ezt persze az indoklást nem így mondják el, de körülbelül ez a lényeg annak a 6 oldalas papírnak, amiben felsorolják a jogszabályi hivatkozásokat, hogy ezt miért tehetik meg. Ezt így összefoglalom, és akkor nem kell elolvasniuk, hogyha ha legközelebb esetleg ilyen történik önökkel. Minden esetre a harmadik alkalommal már ugye nem csak annyit tettem, hogy egy hivatalos módon, hanem akkor már előtte így foglalkoztam a témával komolyabban újságíróként, és akkor végül, akkor még Bécsben volt az Ausztrál Követség, akkor mondták, hogy hát nagy szeretettel látnak Ausztráliában, ugye az lett a vége, és hát el is mentem, el is jutottam, és tényleg ilyen értelemben megoldódott ez a probléma, de nem volt egyszerű, és hát vannak olyanok nyilván, akik pedig gond nélkül ide tudnak jönni, akár tanulni, vagy hosszabb időre is. Tehát azért odafigyelnek, hogy hány vízumot adnak ki, mikor adnak ki vízumot. De ha már egyszer eljutottunk ide, és mondjuk Sydney-ben vagyunk, akkor amit érdemes megnézni, az eleve az operaház. Ha az operaházhoz közel megyünk, akkor egy picit csalódás. Azért csalódás, mert kívülről nagyon jól néz ki, ugye narancs formájú sokak szerint a Sydney Operaház, ilyen felszeretelt narancsra emlékezteti az építészeket, meg a kultúrtörténészeket. Én engem azután emlékeztetett erre, hogy mondták, hogy erre kell, hogy emlékeztessen, és akkor mondtam, hogy tényleg. De egyébként a kívülről jól kinéző operaház, hogyha közelébe megyünk, és így megkocogtatjuk a falát, akkor hát azért nem olyan, mint nekünk az operaházunk, vagy a Milánói Scala. És ami durva, hogy hát belülről ez tényleg igazából semmi se. Tehát voltam egy magyar művelési központban, és nagyjából annak a világát idézte fel, de mondjuk ez nem a legjobb művelési központok közé tartozott. Ami viszont kétségtelenül pozitívum, hogy nagyon jó az akusztika, és tényleg lehet élvezni azért a darabot, de hozzáteszem, hogy bemenni egyébként, hát most ha valaki csodát vár, akkor nagyon csalódni fog, úgyhogy kívülről jól néz ki. És amit viszont érdemes megnézni, az ott a kikötői rész Sydneyben, vannak hajótúrák, 3 különböző hajótúra van, de abból igazából a legkisebb, meg a legnagyobb is ugyanazon az útvonalon megy, csak a legnagyobb az kivisz egészen ugye a torkolatig, és akkor ott még láttam egyébként cápáknak a farokuszonyát is, amikor ott jártam. Hát volt olyan, hogy egy hétig ott voltam egy partneremmel, és akkor nem tudom, valamit csinált, és én meg már untam magam, és emiatt minden nap gyakorlatilag elmentem ilyen hajótúrákra, és hát már annyit voltam, hogy megállókat fel tudtam sorolni meg, hogy mik vannak, hol vannak, és az biztos, hogy ezt ajánlom, mert a hajótúra, a Sydney kikötős hajótúra az tényleg olyan, hogy megnézhetjük a nevezetességeket, jó fotókat készíthetünk, és a tengerről nézve ott vannak a jelezetes épületek, ugye vannak Sydneyben felhőkarcolók is, vannak még gyarmatosítás korabeli épületek, és hát van a híres híd, meg hát van az operaház, úgyhogy ami nekem furcsa volt például, hogy hát nem egy ilyen New York-szerű nyüzsgés van. Tehát valójában Sydney, ahhoz képest, hogy mit vártam, nem ilyen mondjuk Hongkong vagy New York, ahol rengeteg ember van, hatalmas sürgésforrás, eleve kevesebben vagyunk egy picit, ahhoz képest ugye metropoliszról beszélünk, nincsen zsúfoltság, az éttermekben kevés a kiszolgáló. Tehát érdekes, hogy az egyik oldalon ugye nem nagyon engednek be embereket, a másik oldalon viszont nincsen elegendő munkaerő nagyon sok feladatra, úgyhogy még itt éltem meg életemben először azt, hogy gyakorlatilag senkivel nem találkoztam hivatalos emberrel a belföldi repülőjáratnál, hanem én magam föltettem a csomagot, a vonalkódot rápakoltam, rátettem a mérlegre, rátettem a futószalagra, tehát senki hozzám nem szólt lényegében, úgy mentem a repülőig. Nyilván, hogyha valamit talál a biztonsági ellenőrzés a csomagban, akkor hozzám szóltak volna, de hát én sose szoktam olyat vinni, amit nem szabad, meg általában mindegyik országban mindig betartom a helyi jogszabályokat, meg hát nyilván a magyar jogszabályokat. Úgyhogy ez is érdekes volt, hogy kevés az ember, mindenhol ezt éreztem, nagyok a távolságok, ugye hát kevesen lakják relatíve az óriási, szinte Európa területű kontinenst, országot, és hát ezt azért úgy mindenhol lehetett érezni, hogy kevesen vannak ahhoz képest, mint amit vártam. Sydneyben a gyarmatosítás korabeli épületek úgy érdekesek, de nem akkora durranás. Hát ha valaki elmegy és Dél-Amerikában ott látja mondjuk Quito városát, belvárosát például, hát akkor hát ahhoz képest azért Sydney ezt nem ugorja meg, de azért érdemes befizetni egy városnéző buszra. Van a piros városnéző busz, meg a kék városnéző busz. Az egyik végigvisz minket Sydney nevezetességein, és akkor meg lehet nézni azokat, amiket a hajótúrán nem láttunk, mert ott ugye a tengerről látjuk Sydney-t, itt pedig akkor mondjuk megnézzük az óceánvilága kiállításnak otthont adó helyet, meg sok minden mást. És az egyik busz, az pedig kivisz egészen a Bondi Beach-ig. A Bondi Beach az Sydney-nek a legkedveltebb tengerpart és strand része. Hát, ami furcsa, hogy nagyon kellemes homokos part, közel van Sydneyhez, emiatt nagyon népszerű, viszont állandóan van valamilyen cápatámadás. Hát amikor ott jártam utoljára, akkor is előző nap valamilyen cápatámadás volt, és rendszeresen vannak ilyenek, pedig próbálják ezt megállítani, de hát nem sok sikerrel. és általában a szörfösöket támadják meg. Tehát attól még nyugodtan bemehetünk a vízbe, mondjuk derékig, mert nem láttam olyat, hogy akkor hirtelen valakit ugye elkapjon a cápa, vagy gond legyen, de arról rengeteget hallottam, hogy valami történt, valami kisebb dolog. Hát sokszor mondták ott a helyek, hogy hát az, hogy a cápa nem tudom, így megpróbálkozik, vagy oda megy, és akkor a szörfdeszkára ráharap, azt nem is jelentik már, hát az hogy benne van a pakliban. Minden esetre nem volt ez olyan megnyugtató dolog, de hát amúgy sem akartam hosszú időt eltölteni a Bondi Beach-en fürdőzéssel, viszont sétálgatással, napozással annál többet, és ami szimpatikus volt, hogy beszélgettem ott egy ausztrál fiúval, Sydney fiúval, és akkor mondta, hogy hát Magyarországról már hallott, és találkozott is itt magyarokkal, és hogy milyen szép emberek a magyarok, és akkor így kiúzta magam, pedig tuti nem rám gondolt. Minden esetre Sydneyben nagyon sok magyar él, egyébként Brisbaneben is, Melbourneben is, talán ez utóbbiban még nagyon sokan, tehát Canberrában is, magyarok közül rengetegen vannak Ausztráliában, relatíve sokan, és voltam például a magyar étteremben. Rántott húst ettem, hát most nem olyan volt, mint amit anyukám csinál, azért az igazsághoz hozzátartozik, és beszélgettem azzal, aki kiment szakács, és hát annyira azért nem volt boldog attól, hogy ő azt választotta, hogy ő most ki fog menni. Tehát jól hangzik az, hogy Ausztráliában vagyok, és akkor ott tényleg boldogulok, stb., de hát most azért van egy pezsgő kulturális élet, de nem olyan pezsgő, mint mondjuk Budapesten, nem olyanok az épületek, mint Budapesten, nem olyan a kulturális közeg, és hát igazából azért a klíma, hát nem tudom, igazából mondjuk szerintem Rómában jó a klíma, amit így elcserélnék esetleg a budapesti időjárással, ott, hogy jobb idő van, de azért itt Ausztráliában nem éppen, mert hol ilyen, hol olyan az idő, gyakran vannak szélviharok, stb. És hát nem volt annyira elégedett. Egy másik ismerősöm a családdal együtt kiment, azért azt gondolom, hogy nem csak sikertörténetet lehet hallani az itt élő magyarokkal, ha valaki beszélget. Kimentek persze, de ott is próbálják azért inkább a egymás társaságát sokszor keresni, pedig ez nem feltétlenül jellemző a külföldre kivándorolt magyarokra. De azzal együtt látnivalóként, turistaként megélni színi nevezetességeit egy jó dolog. A hajótúra, mondom, ez az, ami fontos, elmertnek az óceán világát idéző hatalmas, óriási akváriumba, lehet egy belvárosi buszozást is megejteni. Hát olyan fajta séták, mint amik mondjuk az európai nagyvárosok macskaköves utcácskáin történnek, hát szerintem azok nem nagyon lesznek, de Sydneyben azért el lehet pár napot úgy tölteni, hogy jól érezzük magunkat, és átérezzük azért a város lüktetését. Melbourneben már azért úgy érezzük, hogy hát itt inkább vagyunk egy nagyobb városias területen, holott a Sydney is nagy, és Brisbaneben pedig tényleg van egy speciális kis lüktetése a településnek, de Ausztráliában, hogyha azt nézem, hogy mi az, ami nagyon-nagyon egyedi, hát a belső részek azok nagyon egyediek. Tehát a nagy vörös szikla környéke, például az Uluru környéke, ugye az Ayers Rock, a vörös szikla, igazából több vörös szikla is van, mint megtudtam, mert van egy nagy darab monolit, egy hatalmas nagy monolit, és akkor mögötte még van a Katatutya nevezetű hely, és ott is van ilyen vörös sziklaképződmény, és hát ha itt aztán kipróbáljuk a vadvilágot, meg kirándulgatunk, akkor az tényleg egyedi élmény, ami máshol nincsen. Az első alkalom, amikor ide megérkeztem, ugye van egy Alice Springs nevezetű hely, ahol a turistákat fogadják, ott vannak szállodák, és akkor onnan el lehet menni a nagyvörös sziklához Ausztrália közepén. És nem értettem, hogy miért van mindenhol kírva, hogy ennyibe kerül a moszkitóháló, meg annyiba kerül, meg ilyen moszkitóvédő, és mondtam, hogy nekem minek kell moszkitóvédő. És aztán megtudtam, mert hogy kimentünk mikrobusszal a nagyvörös sziklához, kiléptem a buszból, majd azonnal térdre estem egy bokor mellett, és a kezembe temettem az arcomat, és vártam azt, hogy leteljen a fél óra, és visszajön a mikrobusz. Tehát nem bírtam menni, mert jöttek a legyek, rovarok, és hát a szemgödrömből akartak inni. Tehát így az arcomon mászkáltak, de tömegével, hát kibírhatatlan volt. És utána megtanultam azt, hogy még egyszer elmentem, akkor kezdjük újra, és már persze felvettem ezt a moszkitó hálót, és akkor gyakorlatilag az már nem zavart, hogy ott sétálgatnak a rovarok ott a hálón, és kiláttam normálisan. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!